együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy születésedre emlékezhetünk vissza, és készülődhetünk a te nagyszerű, dicsőséges második eljöveteledre. Köszönjük néked, hogy egyszer megváltoznak a dolgok velünk kapcsolatban is, és körülöttünk is, az egész teremtett mindenségben. És nem hátrányára, hanem előnyére. Minden gyönyörű lesz majd. Hiszen kitakarítod a sátánt, a hitetleneket, a gonosztevő embereket, a téged megvetőket, és a tieidet újjá teremtve letelepíted a te új országodban, az új égen és az új földön. Köszönjük néked, hogy ennek a dicsőséges, nagyszerű, számunkra felfoghatatlan jövőnek a fényében, a szívünkben élhetünk, és köszönjük néked, hogy ezt te fogod majd elhozni, aki ott és akkor megszülettél a betlehemi éjszakában. Köszönjük néked, hogy a két pont között ott áll a kereszt. Köszönjük néked, hogy most is a kereszted elé jöhetünk gondolatban. Köszönjük, hogy Betlehem és a visszajövetelet között ott van ez a Golgota hegye, ahol áldozatot mutattál be, érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, hogy az Atya megbocsásson nekünk, és visszafogadjon magához, hogy vele lehessünk, és veled lehessünk, és a Szentlélekkel közösségünk lehessen. Köszönjük néked hatalmas és nagyszerű áldozatodat, és köszönjük néked, hogy a karácsony ünnepébe is odajöhetünk a kereszt elé, hogy helyre billenjen a gondolkodásunk, az érzéseink, hogy magunkat a helyünkre tudjuk tenni, és téged is a helyedre tudjunk tenni, hogy értsük egyáltalán, hogy karácsony miért volt. Kérünk téged most arra, hogy áld meg a szívünket, áld meg életünket, legyél velünk ebbe az órába, és szólj hozzánk szelíden és édesen, hogy megelevenedjünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának 15. részéből olvassuk, ahonnan tegnap is olvastuk, ugyanazt a két verset olvasom ma is. Tehát János evangéliumának 15. részében az első két vers így szól hozzánk. Jézusunk mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlő műves. Minden szőlőveszőt, mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Kedves testvéreim, tegnap arról beszéltünk, hogy a mennyei atya, az Úr Jézus Krisztusnak az édesatya, és akik ő benne, mármint hogy Jézusban hisznek, azok ugyancsak az ő fiai, mi is az atyának szólíthatjuk őt, ha hiszünk az Úr Jézusban, mint megváltó Urunkban. És olyan csodálatos ez, hogy az atya, a szőlőműves tisztogatja a mi életünket. Ahogy a jó szőlősgazda tisztogatja a szőlővesszőt, hogy az jó gyümölcsöt teremjen. Atyai kézben vagyunk. Ez volt az első dolog, amiről tegnap beszéltünk. A második az, hogy ha már Jézus Krisztusban hiszünk, és tényleg szőlővesző emberek lettünk, és Jézus nekünk a mindenünk, és belőle élünk, és érte élünk, és ránézve élünk, akkor bennünket fog a mi atyánk tisztogatni. Személyesen bennünket, engem, titeket tisztogatni fog az atya. Ezt a hatalmas munkát végzi ő, elsősorban és mindenek előtt ő, a mi szívünkbe, életünkbe, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk ebben nincsen feladatunk. Erről is beszéltem egy kicsit, hogy ennek az éremnek is két oldala van, mert nyilván az atya dolgozik, de a Jézus Krisztus híveitől elvárja azt, hogy bizonyos dolgokra teljes erejükből törekedjenek. Láttunk néhány igehelyet az Új Szövetségből, ahol ugye ezeket az apostol a hívőknek a szívére helyezi. Mit kerüljenek, és mi legyen az, amit mindenáron meg akarnak valósítani, egy képet is használ ott is Pál, de nem akarom a képeket nagyon keverni, de a felöltözésnek és a levetkezésnek a képét az többször is használja, hogy levetkőzzük az óembert a cselekedeteivel együtt, felöltözzük az új embert, a Krisztust a cselekedeteivel együtt. Ebben nekünk is megvan a magunk feladata. Nem lehetünk passzívak, hogy majd az Atya elvégzi bennünk, vagy hát ha nem végzi, akkor még miért nem végezte el. És ezzel nem mentegethetjük magunkat. De az biztos, hogy a mennyei Atya az tisztogatja a Krisztusban hívő embereket. És hogy mitől tisztogatja őket, ez volt a harmadik kérdésünk, és láttuk, hogy tulajdonképpen, és végső soron a hitetlenségtől tisztogat bennünket, és ha ez az, amit rólunk le akar metszeni, akkor az, amit meg ki akarja, hogy hajtsunk, az a hit, a hit. A hitetlenségtől akar leginkább megszabadítani, és a hitünket akarja leginkább megépíteni. Mert a hitből jönnek aztán az összes jó gyümölcsök az életünkbe, amiket felsorol a szeretet himnuszba, vagy a Galata levélbe a lélek gyümölcse címén. És mindig a hitetlenségből jönnek a különböző gonosz megnyilvánulásaink, mondjuk a test cselekedetei, amiket így nevez a Galata levélbe például. És nyilvánvaló, hogy itten a hitnek kulcsszerepe van a szőlővesszők életében, a mi életünkben is, ha Krisztusba vagyunk már, ha Krisztusba oltattunk, belőle élünk, akkor ez a hit, ez nagyon-nagyon fontos, kulcsfontosságú. És különösen is abban kell hinnünk, egyfelől, hogy az Úr Jézus engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de ez csak megint az éremnek az egyik oldala, mert a másik, hogy azt is el kell hinnünk újra meg újra, hogy Krisztusban meghaltunk a bűnnek, hogy nem kell nekünk már a bűn kényszerének engedelmeskedni. De Krisztussal együtt föl is támadtunk, hogy éljünk az Istennek, hogy éljünk az Úrnak, hogy az ő akaratát cselekedjük. El kell hinnünk ezeket, nem csak tudnunk kell róla, hogy Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneink, igen, hiszem, hogy az enyémért is. És személyesen hiszem, hogy Krisztussal együtt én is megfeszítettem és eltemettettem a halálba. És vele együtt föltámadtam, és rajta már nem uralkodik a bűn, hogy Pál a római levélbe fejtik, hanem uralkodhat a Krisztus. És ez a hitből származik az a nagy lelki erő, hogy az ember nemet tudja mondani azokra a gyötrő gondolatokra, vagy kísértésekre, vagy félelmekre, vagy egyéb dolgokra, amik hát megrontják az egész lelkét, meg az egész életét. Na, egy kicsit tovább lépünk. És azt kérdezzük negyedszerre, illetve ma először, hogy mivel tisztogat minket az Atyánk? Mivel tisztogat a hitetlenségtől? Avagy mivel segít minket a hitben előre? És itt, testvéreim, megint egy dolgot kell látni. Az igét. Az igét. Az Istennek a metsző ollója, vagy a mi mennyei Atyánknak a metsző ollója, amivel beavatkozik újra meg újra a szívünkbe, értelmünk, érzelmünk, akaratunk dolgaiba, az mindig az ige. Isten mindent az igével csinál. Az ige által teremtett. Mindennek a kezdetén ott van az ige. Az ige által valósulnak meg az Atyának az akarata. Mindenhol. Ezáltal teremtette Isten a világot, az igéje által tartja fenn a világot, hogy működésbe tartja, létezésbe tartja, és ezáltal tisztogatja meg a tanítványait, hiszen mondta a tanítványainak, hogy ti már tiszták vagytok azon beszéd által, amit mondtam nektek, és minket is így az ő igéjével, az ő beszédével tisztogat a hitetlenségtől, hogy egyre hívőbbek lehessünk. Hogy egyre inkább, egyre gyermekibb hívők legyünk. Nem egyre nagyobb hívők legyünk, hanem egyre gyermekibb hívők legyünk. Egyre inkább tudjuk mindazt, amit mond az Úr az igéjében, itt a Bibliában, készpénznek venni. Nem vitatkozni róla, nem felülbírálgatni, nem tudom mit csinálni, hanem egyszerűen készpénznek venni, amit mond az Úr. És igyekezni azt lekövetni az életünkbe. Amikor azt mondom, hogy Isten az ő, a mennyei Atyánk az ő igéjével tisztít meg bennünket, testvérek, akkor azt is mondom ezzel, hogy az ő lelke által, mert az ige és a lélek egy. Az Isten igéje az az ő szent lelke tulajdonképpen. A szent lélek együtt van az igével. Együtt van a szent háromság rendjében, erről már többször beszéltem, ezt nagyon fontos érteni. A szent háromságban az Atya, a Fiú, az ige és a lélek egy. És amikor mi itt beszélünk arról, hogy az igéje által csinál Isten valamit, akkor az mindig azt jelenti, hogy az ő lelke által is csinálja. Az ige és a lélek mindig együtt dolgozik. Nem lehet a lelket elválasztani az igétől, Jézustól. És az igét Jézus nem lehet elválasztani a lélektől. Ahol az egyik, ott a másik. És ugyanígy van az az írott igével, a Bibliával is, ahol a Biblia felolvastatik és megszólal, ott megszólal a lélek. Nem kell külön várni, hogy a lélek majd az ige olvasástól, meg magyarázattól függetlenül majd lecsap valakire, vagy mit tudom én, mit csinál, attól függetlenül. Hanem az akkor, amikor szól az ige, akkor van a minősített pillanat, amikor az Úr lelke dolgozik. Ezt ma azért kell hangsúlyozni, mert a szekták mindig elválasztják, különösen a pünkösdélyek, a karizmatikusok elválasztják az igét a lélektől. És a szent lelket valami érzéssé teszik tulajdonképpen, érzelemmé teszik, valami érzelmi hatássá. Elválasztják az értelemtől is tulajdonképpen a szent lelket, pedig attól se lehet. De a lényeg most, amit jegyezzünk meg, testvérek, hogy a mennyei atyának a metszőkése, az a, úgy mondjuk mi teológiában, hogy a kegyelmi eszköz, az az ige. Az a Jézus, vagy a bibliai ige, vagy a hirdetett ige. Istennek beszéde, mondja ugye a zsidókhoz írt levél, élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, még a legjobb metszőolónál is, és elhat a szívnek, léleknek, ízeknek, velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat, a szívnek indulatait, és nincs olyan teremtmény, ami nyilvánvaló ne volna előtte, sőt, mindenek leplezetlenek, mesztelenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Az Úr az ő igéje által, vagyis az élő ige által, a ható ige által, mely élesebb minden kétélű fenyőnél belénk hatol, mint a szőlő veszőkbe, és elkezd dolgozni bennünk. És tisztogat a hitetlenségtől, és segít minket arra, hogy gyermeki hittel forduljunk az igék, az Isten szavai, az Isten ígéretei felé. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy ezt így tapasztaljuk. Például tapasztaljuk, hogy mit tudom én, félünk valamitől. Jön egy valami rosszul lét, és akkor az ember gondolja, hogy most akkor lehet, hogy mindjárt meghal, vagy a rák ott van benne, és akkor majd mi lesz, és kezd aggodalmaskodni, és rettegni, félni. És ez a félelem, ez nem az Úrtól való. Ő nem a félelemnek a lelkét adta nékünk, nem a rettegés, nem a szorongás, az nem szerinte való. Azért szorongunk, mert nem hiszünk. És akkor jön az Úr igéje. Elér minket az Úr igéje ebbe a félő, rettegő, szorongó helyzetünkbe. Elér minket az Úr igéje, hogy énekeltük itt az énekbe, hogy ne félj. Mondja Jézus valahol az igébe. Ne félj. Ószövetségben mondja, ne félj, mert megváltottalak, nevede hívtalak, enyém vagy. Megáll a tanítványai között, mit mond nekik? Ne féljetek. És valahogy, testvérek, az ige behatol az ember szívébe, és oszlatja a hitetlenségből a hitetlenséget, és a belőle eredő aggodalmat, félelmet, szorongást is. Az ember megragadja hitbe ezt az ígét, hogy neki nem kell félnie, mert az Úr vele van, mert az Úr szereti, és már nem fél, mert a hite megragadta azt az ígét, és a hitnek hirtelen lett tartalma. És annak olyan következménye van, hogy eloszlik a félelme. Sok példát lehetne mondani, testvérek, hogy az ember benne él valami bűnbe, például valami tisztátalanságba, valami nem szép dologba, már megszokta, talán belesüppet, csinálja, mondja, nem kéne, de ő is tudja, de mégiscsak mondja, és nem tudja, hogy győzze le. De hallja az igéből, hogy amit mondtam például az előbb, hogy nem kell, aki a Krisztusban van, azon nem uralkodik a bűn. Neked nem kell azt csinálnod, vagy mondanod állandóan, amiről te is tudod, hogy nem jó. Ragad már meg, hogy szabad vagy, és élj a szabadságoddal. És tedd az ellenkezét, vagy mondd az ellenkezét, vagy ne csinálj semmit. De járj el helyesen, ami a Krisztus szerint való. És hogy mi a helyes, azt is tudod, mert az ige ott van előtted, és tudja azt. Megmutatja azt. És így vagyunk, testvérek, hogy az igében olyan tisztító erő rejlik, ami sokkal jobb minden szappannál, meg nem tudom milyen mosogató pornál, meg samponnál, mert valahogy megtisztogat bennünket, megtisztogatja a gondolkodásunkat, az érzelmeinket, az indulatainkat, a motivumainkat, a céljainkat, az akcióinkat, a reakcióinkat, szülőként, házastársként, vezetőként, egyszerűen bármik is volnánk, és egyszerűen az ige úgy hat bennünk. Amikor megtér az ember például, megint másik példa, annyi téves gondolat van az agyába, hogy elmondani nem lehet. Csak az Isten tudja, hogy mennyi butaságot gondolunk mi, amikor elindulunk a hit útjára. És gondolunk mindent össze-vissza a Krisztusról, Istenről, a Szentlélek munkájáról, valamiről nem is tudunk semmit, de akkor is gondolkodunk róla, és próbálunk valamit kitalálni. És akkor jön az ige, és bemegy a lelkünkbe, és elkezd ottan rendet csinálni. Kitisztítja a gondolat, Isten ilyen, vagy olyan, és nem olyan, mint aminek te gondolod. A Krisztus is, nem így, nem úgy, hanem így, így. És értitek, hogy az ige az egy ilyen állandó tisztogatásba, tisztogató akciókat folytat, ami lelkünkbe, ami életünkbe, vagy a bűntől, vagy bizonyos rossz érzelmektől szabadít föl minket, vagy gonosz gondolatoktól. És nincs jobb dolog, testvérek, mint egy hívő ember megtanul az igében gyönyörködni. Amikor tudjuk, hogy ez az atyának a kezébe a metszól, és ezáltal tisztogat minket, meg kell tanulnunk ebbe az eszközébe gyönyörködni. És pont a Zsoltárokban olvasunk nagyon sokszor arról, az első Zsoltárban, boldog ember az, akinek az Úr törvényében van a gyönyörűsége, és arról gondolkodik nappal és éjjel. Ez milyen csodálatos. Megtanulni gyönyörködni az igébe, testvérek. Az Isten metszőollójába. És akkor majd látjuk, hogy ennek milyen áldott következményei lesznek. Az egész lelkivilágunkban, az egész érzelemvilágunkban, gondolkodásunkban, és aztán a külső megnyilvánulásainkban, a szavakban is, a cselekedetekben is. Az ember azt mondja a 119. Zsoltárban, vezéreld útamat a te igazságod szerint, és ne engedd, hogy hamisság uralkodjon rajtam. Mert tudja, hogy ezáltal akadályozza meg az atya, hogy ő mindenféle kacsokat, meg terméketlen, mit tudom én, hajtásokat hozzon. Hanem ezáltal maradjon meg a tiszta, a helyes úton. Csodálatos, testvérek, a 119. Zsoltárban egyébként ez, hogy gyönyörködik egy hívő ember az Isten szavában, aminek nem is tudom hányféle módon magasztalja. Most éppen az imaórán ugye ezt olvasgatjuk, én nem is értünk még a végére, de ilyen 10 verses szakaszokból olvassuk, és hát mindig rácsodálkozunk, hogy ez a Zsoltáríró hogy jutott ide, hogy tényleg az Isten lelkétől való ez, hogy magasztalja az igét, és gyönyörködik benne, és elmondja, hogy milyen jó hatást gyakorol rá az ige. Hát nincs jobb dolog, testvérek, mint hogy az atya ezáltal dolgozik, és én mindenkit óvnék attól, hogy elhajoljon az igétől. Magamat is óvom, de titeket is, mindig. Hogy azt mondja a 119. Zsoltár a kevélyekről, hogy elhajoltak az te parancsolataitól. Aki elhajol az Isten parancsolataitól, az Isten igéitől, az kevélynek nevezi, gőgösnek nevezi. Aki azt hiszi, hogy nő neki, már nem tudom én kicsoda, micsoda ő. Az alázatosok, azok megmaradnak az ige mellett. Mert tudják, hogy arra szükségünk van. Szükségünk van erre a metszőólóra. Minden Isten tisztelete, minden bibliaórán, minden imaórán, minden otthoni kis áhítatunkba, mindenhol csak erre van szükségünk. Jó, ha ezt mondják nekünk, ha ezt tanítják nekünk, ha mi mondjuk másoknak, az is jó. Még közben minket is tisztogat, miközben én is beszélek nektek, engem is tisztogat az ige. Van, amikor nekem is igét mond valaki, az is tisztogat engem. Tehát én örülök az igének, és segítsen az Úr bennünket ebbe, testvérem, hogy nehogy az igétől eltántorodjunk. Különösen a mai világban van egy ilyen kegyességi attitűd, nagyon-nagyon sokszor lehet ezt látni, mondtam is már, mondom is még biztosan már unásig, hogy a szent lelket ne válasszák el az igétől, és ma elválasztják. Ma az Istent elválasztják az igétől, az írott igétől, testvérek. Jézust elválasztják az írott igétől. Az egész liberális teológia így beszél, az egész karizmatikus teológia így beszél, az egész misztikus kereszténység úgy állítja be a dolgot, hogy őnekik már a Bibliára, az írott ígére nem is nagyon van szükségük, nem mondják, hogy nincs rá szükségük, de már nem nagyon van rá szükségük, mert őnekik az Istennel egy ilyen szem, vagy Jézussal, vagy a lélekkel egy ilyen különbejáratú személyes kapcsolatuk van. És ők érzik a lelket, meg érzik a Jézust, meg érzik Istent maguk körül. Meg tapasztalják, meg ilyen élményeik vannak, hogy a fény körülsugározza őket, meg a béke belebegi a szobát, ahol éppen ők imádkoznak. És nekik már nincs szükségük így a... Kiadott egy Sarah Young nevű nő, ez egy amerikai református, a PCA-nek az egyik misszionáriusa. Bocsánat, azért mondom, mert itt van valaki, aki Amerikában járatos. Az ottani reformátusok között. Ez egy misszionárius nő a férjével együtt ebbe a konzervatív református egyházba, és kiadott egy könyvet, amit most már 26 nyelvre lefordítottak, és 9 millió példányt eladtak belőle. Az a címe Jézus hív, áhítatos könyv. És ebben leírja, hogy ő, aki a Bibliát szereti, meg nagyon fontos neki, de ő neki egyszer imádkozott, és akkor egyszer csak egy fény ragyogta körül, meg békeérzés vette körül, és akkor ő hozzá szól Jézus. És mond neki dolgokat, és amiket neki mond az Úr Jézus, azokat ő leírja ebbe az áhítatos könyvbe. Minden 366 áhítat van benne, és le van írva, hogy ma Jézus ezt, hát neki mondta, úgy van leírva, hogy neki mondta, és ő erről elmondja, leírja nekünk idézőjelben, hogy mit mondott neki Jézus. De nem a Biblia igéi azok, hanem csak ilyen külön információk. És akkor tanítja ezzel a hívőket is, testvérek, és a hívő emberek veszik ezt a könyvet, és tanulják meg tőle, hogy hogy kell az igétől elfordulni, hogy kell magunkba fordulni, hogy kell meditálni, és meg eljutatni magunkat abba a lelki állapotba, hogy az Úr Jézus minket is körülvegyen, és hozzánk is személyesen szóljon. És Európában, testvérek, megvették, és Amerikában is 9 millió ember, ezek keresztjének, akik megveszik, akik gyanútlanok, akiknek nem mondták el így a szószékről, mi nektek én itt bátorkodom elmondani, hogy az ígétől, ettől egy tapottat sem mozduljatok el. Se jobbra, se balra. Ez egy tévút, ahova ezek az emberek mennek. Ők azt hiszik, hogy Jézussal találkoznak, azt hiszik, hogy a lélek szól hozzájuk, hogy az Atya jelenlétébe állnak, azt hiszik, de nem tudják bizonyítani. Sőt, az ígéből azt bizonyítjuk, hogy nem az Atya, és nem a lélek, és nem a Úr Jézus előtt állnak, testvérek, hanem egy olyan sötét személyiség előtt, aki magát Jézusnak adja ki, vagy a Szentléleknek adja ki, de egy sátáni személy. Jézus, testvérek, megmondta, hogy őt többet nem látjuk, majd akkor látjuk, amikor visszajön a dicsőségbe. Azzig nem láttok engem, mondja a tanítványoknak. És azt hagyta itt nekünk, hogy a hit útját, amit ő mondott, abba kapaszkodjunk. És azáltal kapaszkodjunk belé. Testvérek, veszélyes ösvények ezek, és azért mondom nektek, hogy az Atya nem így dolgozik bennünk, hogy a Sarah Young elénk adja, hanem úgy dolgozik, ahogy eddig is dolgozott, úgy dolgozik, hogy szól hozzánk az ige, egyszer csak megtérünk, és utána is szól hozzánk az ige, és tisztogat általa minket. És az igében a lélek tisztogat minket, a hitetlenségtől és a hitre tanít minket. És azáltal erősít, vigasztal, helyretesz bennünket, és egyáltalán kezel minket az Úr. A második kérdés, amit föltennék, ez már rövidebb lesz, hogy mikor? Mikor dolgozik bennünk az Atya? Mikor? Hát tulajdonképpen bármikor, mindenkor, azt lehet mondani. Hogyha itt ülünk a templomban, itt is, és figyelünk, feltéve figyelünk, és hittel figyelünk az ígére, akkor is dolgozik bennünk. Hogyha otthon leülünk igét olvasni, ott is dolgozik bennünk. Ha az utcán beszélgetni kezdünk valakivel, vagy a rendelőben találkozunk, és ott valamit mondunk egymásnak, ott is az ige dolgozik. Amikor éjszaka fölébredünk, és az ige az eszünkbe jut, akkor is dolgozik. Amikor nappal valaki ad nekünk egy igét, vagy mit teszünk bizonyságot az igéről, akkor is dolgozik. Az ige, testvérek, mindig dolgozik bennünk. Az ige nem legyőzhető dolog, hogy így mondjam. Az Isten igéje az egy ilyen ellenállhatatlan dolog, hogy úgy élő azt mondja, hogy belénk ragad, és akkor kifejti a hatását. Ugye sokszor azt hiszük, hogy hiába beszélünk mi ennek a gyereknek, meg ennek az öregnek, már nem érti, nem tudja már, nem bírja föl se fogni, amit mondunk neki. De nem hiába beszélünk, mert a mi szavunk az ilyen tényleg, hogy azt beszélhetünk reggeltől estig, de hogyha az ige szól, az ige az nem ilyen, nem olyan üres beszéd, mint a miénk, hanem az bemegy, és ott elvégzi bent annak a léleknek a titkán, rejtekén a maga munkáját, amire az Isten oda küldte. Az ige élő és ható, testvérek. Mondanunk kell az igét. És lehet, hogy az ige elér minket, testvérek, egy olyan nehéz élethelyzetbe. Tényleg valaki beteget ápol, vagy éppen ő maga beteg, súlyos beteg, halál közelében megy. Valaki ilyen meghal, valakinek gyászol. Van, akinek valami, nem tudom, fájdalma van, valami testi eredetű, vagy lelki eredetű gyötrelme van. Magányos például, vagy sokat bántják, és akkor azért vannak neki mindenféle ilyen gyötrelmei. Lehet, hogy valakinek nagyon szép napjai vannak, szép élete van, fiatal, tetterős, egészséges, akkor éri el az ige. Mindegy, hogy valaki rosszul van, vagy jól van, az ige, testvérek, ott belül elkezd munkálkodni, és ott az ember belső lelki világát kezdi átgyúrni, átalakítani, és utána a szavait is átalakítja, meg a cselekedeteit is átalakítja. Ahogy mondtam, a reakcióit, az akcióit. Egy hatalom, testvérek, az ige, ami bármilyen élethelyzetbe elvégzi a maga munkáját bennem, bennetek is. Akkor, amikor például, mondom, az ember például elbizakodik, hogy ő mit tudom én kicsoda. Hát erre hajlamosak vagyunk, hogy én már nem tudom milyen nagy hívő vagyok, meg mennyit tudok, meg én lelkész vagyok, meg nem tudom micsoda. És akkor, jön az ige. És oda ráncigál minket a kereszt elé. És nézzél csak föl Jézusra. Mi vagy te? Mi volná te, ha nem lenne az a kereszt rajta Krisztussal? Mi volná te? És az ember kezd összemenni. Már nem vagyok olyan nagy legény. Már kezdek ugye kisebb lenni. Alázatossá válni. Az evangélium igéi alázatossá teszik az embert, ha tényleg elhiszik. Vagy valaki például éppen pont az ellenkező végletben van, hogy ő nagyon el van keseredve, hogy ő még mindig ilyen bűnöket követ el, meg ha nem is követi el, de ott vannak ezek a kísértések, és napról napra, és lehet, hogy nem is vagyok egy hívő ember, és elszomorodik, és elszontyolodik. Lehet, hogy van ilyen ember is. És akkor őt vele mit csinál az ige? Viszi a kereszt elé. Őt is. És szól hozzá az evangélium. És azt mondja neki a Krisztus, hogy én meghaltam érted, neked megbocsátottak a bűneid, és ne félj, te az enyém vagy. És én szeretlek téged. Nem azért, mert ilyen vagy olyan vagy, hanem mert így döntöttem, és szeretlek téged. Feltétlen, mély, isteni tökéletességű szeretettel. És az ember elkezd megvigasztalódni, ha befogadja ezt az ígét a szívébe. Értitek, a gőgöst megalázza, amikor gőgjébe találja. Az elkeseredett hívőt fölemeli, amikor elkeseredésébe találja az ige. A gyászolót, ha éppen gyászol, mi vigasztal meg minket? Az ige vigasztal meg. Mindegy, hogy milyen élethelyzetben vagyunk. Ha esküvőn vagyunk, és örülünk, és minden a helyén van az életben, akkor is az ige ad még nagyobb örömöt a szívünkbe. Erőt vesz rajtunk a magányosság, mert nincs kivel megosztani az örömünket, a bánatunkat, a kérdéseinket, a terheinket. De ott van az Úr, megszólal az igébe, és azt mondja, itt vagyok, mondd el nekem. Ez nem elég neked? Magányos vagy? Hát én veled vagyok, jelen vagyok. Mondd el nekem, válaszolok a megkeresésedre. Hány és hány ige van, amiben ezt ígéri? Mindegy, hogy milyen helyzetben vagyunk, testvérek, az Úr jön, és az ige szól, és munkálkodik bennünk, hogy az Atya tisztogat minket minden élethelyzetben, és hogy az utolsó kérdés vagy gondolat, hogy miért teszi ezt? Azt mondja Jézus, hogy azért, mert az Atya azt akarja, hogy akik az igazi szőlőtőkébe vannak oltva, azok sok gyümölcsöt teremjenek. Sok gyümölcsöt teremjenek, mégpedig az ő dicsőségére. Mert abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Az Atya azért tisztogat, testvérek, minket, hogy több gyümölcsöt teremjünk. Sőt, sok gyümölcsöt teremjünk. Vagyis egyre több olyan jó dolgot tegyünk, ami Isten szerint való. Nem sorolom el még egyszer a Galata 5-ből a lélek cselekedeteit. Szeretet, öröm, békesség. A szeretetnek, a szeretet himnuszába szereplő cselekedeteket. Azt akarja, hogy ezeket gazdagon hozzuk az életünkbe, testvérek. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy az Atya azért tisztogat benneteket, hogy hébe-hóba néha egy ilyen kis csatnya fürtöt teremjetek. Nagy ritkán. Mert abban dicsőítetik meg az én Atyám, hogy néha-néha hébe-hóba sikerül szeretetből megszólalnotok. Vagy tisztán tartani a gondolataitokat, vagy mit tudom én, elkerülni a gonosz kívánságokat. És ez a satnya kis elerőtlenedő kis hívő életetek, ez dicsőíti majd az Urat? Nem. Hanem azt mondja, hogy az Atya azért tisztogat az igéjével, hogy sok gyümölcsöt, hogy bővebb gyümölcsöt teremjetek. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy az Atyánk, a gazdánk azt célozza, hogy tényleg a gyülekezetbe, a családba, a házasságunkba is egyébként, de a házasságunkba, a munkahelyünkön, hogy egyszerűen előtörjön belőlünk, olyan szavak jöjjenek elő, vagy olyan cselekedetek jöjjenek elő, amik Jézusiak, amik Istenre mutatnak, amik tőle származnak. Ő dicsőítessék meg. Mert valójában, testvérek, ez egy nagyon érdekes dolog, és fontos dolog, hogy miközben az Atya minket így az igéjével állandóan tisztogat, és egyre gyermekibben hívő emberré tesz a különböző élethelyzetekbe, eközben valahogy az életünk elkezd gyümölcsöt teremni, az akarata szerint való dolgokat szüljük meg ebbe a világba, és közben dicsőítjük ezzel őt, és közben mi megtaláltuk a boldogságunkat. Mert tulajdonképpen arra lettünk teremtve, hogy dicsőítsük Istent, nem? Dicsőítsük az Urat, és mi akkor tudunk igazán boldogok lenni, és akkor teljes az életünk, amikor dicsőítjük az Urat. Nem csak így a szavak szintjén, hogy dicsőítelek most Uram téged, hanem amikor tudunk valakinek megbocsátani, vagy éppen bocsánatot kérni, vagy tudunk valakinek valami jót tenni. Szeretettel tudunk valakihez lehajolni. Vagy meg tudunk dicsérni valakit, vagy én nem tudom, valamit tudunk tenni, ami az Úrtól való. Azzal is dicsőítjük őt. Sőt, igazán akkor az igazi nem, amikor ezek a tettek meg ezek a szavak úgy egybe. Tehát amikor a szánk is dicsőít, de az életünk is dicsőít őt. És ha ez így van, testvérek, akkor vagyunk a legboldogabbak, nem? Amikor nem így van, akkor érezzük, hogy hú, itt valami nagyon bűzlik. Ha a szavaink, az nagyon dicsőítjük az Urat, de az életünk, hú, a cselekedeteink azok nagyon messze vannak tőle. Akkor érezzük mi magunk is, hogy hú, valami bűzlik Dániába, ugye? Ez nagyon nem jó így. Ez egy kettősség, ez egy kétfelé sántikálás, ez egy képmutatás. Nem jó. Ráadásul, hogyha valami olyasmit mondunk, vagy teszünk, amiről tudjuk, hogy nem jó, akkor még lelkiismeretfurdalásunk is van. Akkor azt most nem kellett volna, ezt nem így kellett volna, nem most kellett volna. Akkor fáj, nyugtalanok vagyunk, az idegesít bennünket. Addig nem is tudunk elnyugodni, amíg nem megyünk az Úr Jézushoz, meg nem megyünk oda a másikhoz, akit esetleg megbántottunk. Akkor, de értitek, amikor nem dicsőítjük az Urat, akkor mi szomorúak vagyunk. Ne, valami nem stimmel akkor. De amikor a szavaink is, meg az életünk is úgy ott van, és dicsőítjük a mi mennyei Atyánkat, aki dolgozik azon, hogy ez így legyen, akkor ez nem csak neki jó, hanem nekünk is. Mi is akkor vagyunk kiegyensúlyozott, boldog, egyszerű, hívő emberek. Hát az Atya nyilván elsősorban önmagát tartja szem előtt. Ő méltó arra, hogy megdicsőítse magát, és megdicsőítesse magát általunk is, és azért dolgozik bennünk, hogy ez így is legyen. De milyen jó, hogy ezt csinálja. Meg közben nekünk is jó. Ha jó gyümölcsöt termünk, sok gyümölcsöt termünk, bő gyümölcsöt termünk, az jó nekünk is, jó a környezetünknek is mellékesen, de a legjobb a mennyei Atyának, aki gyönyörködik, ha ránk néz. És akkor azt mondja, na, mint a jó gazda a szőlőbe, hogy végignézi. Na, a jó gazda, hát azt mondja, hála Istennek, hogy ilyen jó teremnek a tőkék. Hogy adott a bölcsességet az Úr, hogy így tudtam megmetszeni őket. A kicsit rosszabb gazda az azt mondja, hogy milyen ügyes vagyok én, hogy milyen jó megmetszettem ezt a szőlőt. És na, tessék, nézzétek meg, szomszédok, én értek hozzá. Hát az Atya az biztos, hogy ért hozzánk. Na, visszatérek ide, onnan elindultunk, ugye. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, mely bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, mi erre koncentráltunk, mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. És abban dicsőítetik meg az én mennyei atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek. És lesztek nékem tanítványaim. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyán, köszönjük néked, hogy Krisztusra oltottál bennünket. Köszönjük néked, hogy belőle élhetünk, és köszönjük mindazt, amit eddig teremtünk. Az is neked köszönhető egyedül. De hiszük, hogy te azt akarod, hogy még többet teremjünk, még bővebben teremjünk jó cselekedeteket. Szerinted való megnyilvánulásokat. Hétköznapi és ünnepi életünk forgatagában is. Urunk, te tudod, hogy mit kell változtatni bennünk, hogy ez a több gyümölcs, ez a sok gyümölcs, ez megszülessen. És általa dicsőséget nyerjél te magad, és mi magunk is boldogabb emberek legyünk, és a környezetünket is boldogabbá tegyük. Te tudod, Urunk, és az igével, lelked által kérünk is, hogy munkálkodj bennünk tovább, hogy még több gyümölcsöt termő, hívő emberek lehessünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy nem gyümölcstelen az életünk. Hisszük, hogy nem gyümölcstelen, Urunk. Hisszük, hogy te is így látod, még ha keveset is termünk, de nem gyümölcstelen. Kérünk téged, hogy ne is engedd, hogy gyümölcstelenné váljunk. Engedd meg, hogy egyre több gyümölcsöt teremjünk, és kérünk nagyon, hogy munkálkodj bennünk, bennem, személyesen, hadd mondjam én is, és hadd mondjuk mindnyájan személyesen neked, munkálkodj bennünk, atyánk. És ha igédet szép napokon akarod eljuttatni, adj halló fület és értő szívet, és ha nehéz órákon akarod eljuttatni hozzánk, akkor is adj értő szívet, halló füleket, hogy engedjük az igét magunkba hatni, dolgozni, munkálkodni. Hisszük, hogy javunkra válik, és a te dicsőségedet szolgálóvá formálsz minket. Most köszönjük néked, hogy törődsz velünk, atyánk, hogy nem hagysz minket magunkra, hogy éljünk, ahogy tudunk a Krisztusból, hanem ott vagy, rajtunk tartod a szemedet, rajtunk tartod a kezedet, és törődsz azzal, hogy egyre inkább szentebb, tisztább életünk legyen. Köszönjük, hogy így jöhetünk majd a holnapi napra, köszönjük néked, hogy odaszánhatjuk magunkat erre neked. Neked, Jézusunk, aki mindent megtettél azért, hogy mi szent és boldog életet élhessünk már a világban, és aztán majd a következendőben is örökké. Köszönjük, hogy téged magasztalhatunk, mert nem kell a szőlőtőket nélkül élnünk a világban, nem kell csak tűzre való veszőként éldegélnünk, hanem a tiéd lehetünk. Köszönjük néked drága áldozatodat, köszönjük, hogy élsz, köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy újra és újra szólsz hozzánk. Kérünk, áld meg szívünkben a te szavaidat, Urunk, és áld meg most az egész ünnepet a te élő igéddel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk éjszakánkat, pihenésünket, szeretteinket, áld meg holnapi napunkat, az ünnep napjait. Kérünk, légy közöttünk itt a gyülekezetben, családjainkba is, és áld meg egész népünket, hogy fölragyogjon mindenek előtt a Krisztus. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, melyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen.